Erdő Péter bíboros úrral beszélgetünk az egyházi rend szentségéről.
A szentségek sorát, listáját tudjuk jól, hogy az egyház hosszú időn keresztül érlelte, hiszen szent dolgok jelei, amelyek kegyelmet közvetítenek, az egyház liturgikus gyakorlatában kezdettől jelen vannak, de ezek közül néhányat a hagyomány nagyon szilárdan kiemelt, mint ami magára, Krisztusra, az ő személyes szándékára vezethető vissza, esetleg a maga alapító tettére. Ezek közül, a szent jelek közül, amelyeket aztán a trentói zsinat immár meghatározó tekintéllyel, 7-es számmal illetett, és 7 új szövetségi szentség néven sorolt fel, tehát ezek közül az egyik fontos, kulcsfontosságú szentség az ordó, vagy más szóval egyházi rend szentsége. Szokták néha vulgárisan a papság szentségének is mondani, de ez nem egészen pontos kifejezés rá. Ugye az óegyházban az ordót, vagy a görög taxis kifejezést, azt annak a rendnek, annak a jegyzéknek a megjelölésére használták, ahol föltüntették a helyi egyházi közösségnek a fontosabb szolgálattevőit, vezetőit, szolgálattevőit. Na most ezek között kiemelkedő helyen és mindjárt az elején szerepelnek maguk az apostolok, vagy a hozzájuk hasonló egyszemélyi küldetéssel rendelkező karizmatikus egyéniségek, akikről az Új Szövetség lapjain olvasunk. De hát az apostoloknak a szerepe egyfelől teljes mértékben egyéni és megismételhetetlen volt, mert személyesen ismerték a názáreti Jézust, személyesen tanúi voltak a tanításának, életének, halálának, feltámadásának, és a későbbi nemzedékek ezt a személyességet már nem tudták folytatni. Viszont a küldetésből azt, amit az apostolok kaptak, hogy tudnék az örömhírt, az evangéliumot vigyék el a világ végéig, minden népnek, hogy ismételjék meg, vagy pontosabban tegyék jelenvalóvá az eukarisztiát, aztán más uttakára a keresztelés művét végezzék, vagy a bűnbocsánatnak a feladatát gyakorolják. Szóval ezeken a területeken bizony az egyház érezte, hogy az első generációnak a halála után is sajátos tisztségviselőkkel kell folytatnia ezt a munkát. Na most, hogyan történik az az utódlás, vagy kiegészítése az apostoli testületnek? Erre nézve még az apostolok cselekedeteiben találunk egy nagyon ősi jelet, ez pedig ugye Mátyás apostolnak a megválasztása. Ott még arról van szó, hogy 12-nek kell lennie a legszűkebb tisztségviselők, vagy a legszűkebb tanúk körének. Miért 12-nek? Hát azért, mert a messiási hitben megújuló, új választott nép 12 pátriárkája, 12 ősatja lesz az a 12 apostol, akit Jézus kiválasztott. Most nyilván Júdás helyére más valakit kellett meghívni, ezért került sor Mátyásnak a megválasztására. De aztán nem áll meg a történet, hanem az apostolok maguk helyett az új helyi közösségekbe ugyancsak kiválasztott és rendkívüli karizmákkal rendelkező embereket küldenek. Ezt Szent Pálnak a munkásságán például elég világosan látjuk. Annak az eszmének, hogy esetleg maga Jézus Krisztus a saját apostolai között felosztotta volna a missziós területeket, ennek az eszmének nagyon ősi gyökerei vannak. Függetlenül attól, hogy Emery Katalin látomásaiban is szerepel ez a motívum, azt találjuk mondjuk a Szent Apostolok Egyházi Kánonjai néven ismert ókeresztény iratban, ami legkésőbb 300 körül, de inkább a 200-as évek elején íródott, és igen régi hagyomány elemeket tartalmaz. Szóval azt találjuk benne, hogy Jézus Krisztus az apostolokat összehívja, és kijelöli számukra azokat a helyeket, azokat a tartományokat, ahol működniük kell. Persze még ilyen kifejezéseket is használ ez a szöveg, hogy vegyék sorra a helyek számát, a püspöki méltóságokat, a presbiterek székeit, a diakónusok üléseit, a felolvasók sokasságát, az özvegyek fedhetetlenségét, és így tovább, tehát a különböző feladatokat. Azonban nagyon fontos az a kérdés ebben, hogy hogyan osztják el a helyeket, és itt van utalás még arra is, hogy talán sorshúzással. Ugye? Na most ez a sorshúzás és az elosztása a helyeknek, ez egy ószövetségi idea. Józsué könyvének 14. fejezet 2. versében azt találjuk, hogy mielőtt elfoglalják az ígéret földjét, ugye Józsué felosztja a 12 törzs között részben sorshúzással a területet. Na most ez érdekes, több ilyen területi elosztásnak a nyoma olvasható az Ószövetségben, de speciál Józsua könyvében ez a mozzanat szerepel. Feltehető, hogy az óegyházban, hogy milyen korántól, azt nem tudjuk, élhetett ez az idea is, hogy ahogyan annak idején a választott nép elfoglalja az ígéret földjét, most a megújuló, kiteljesedő választott nép az egész világra kap küldetést, és hát ezeket a feladatokat is valamiképpen el kell osztani. Tehát, hogy területileg el kell osztani. Mindez azért érdekes csupán, hogy érzékeljük, milyen szellemi atmoszférában születik meg az apostol utódlás. Ugye? Az egyes helyi közösségek vezetését hogyan oldják meg? Hogyan oldják meg? Hát először is, milyenek voltak ezek a közösségek? Ugye, ha akár csak Szent Pálnak a missziós útjairól olvasunk az apostolok cselekedetében. Annak a Szent Pálnak a missziós útjairól, aki az egyház hagyományában, mint a nemzetek apostola él. Jól halljuk a szót, hogy nemzetek, nem a nép, mert a néphez ugye a feladat megosztás alapján Péter küldetik a választott néphez, hanem a nemzetekhez, a többiekhez. Nos, Pál a nemzetek apostola, hogyan hirdeti Krisztust? Úgyhogy mindig elmegy a zsinagógába, és ott előadja, hogy Jézus volt a messiás, benne teljesültek az ígéretek. Ez általában botrányt kelt, megosztja a közösséget, egyesek hisznek benne, mások pedig feljelentik a hatóságoknál, vagy pedig elűzik a városból. Na most, akik viszont hisznek benne, azok az egyes városokban közösségeket alkotnak. Na, hogyan szervezik meg a közösségüket? Hát természetesen úgy, ahogy szokták a zsinagógai közösséget, ami ugye nem elsősorban épület volt, maga a zsinagóga szó is, magát a gyülekezetet, a helyi gyülekezetet jelölte elsősorban, csak azután az épületet. Na most, az első században a zsinagógáknak, a zsinagógai gyülekezeteknek még egyáltalán nem volt mindenütt rabbiuk. Vagyis egy olyan mester, egy tanító, aki a hitben irányította volna a közösséget. Mi volt? Hát volt vének tanácsa, voltak a tekintélyes személyek, akik egy testületként irányították ezt a közösséget, hívták is őket presbitereknek, és presbitériumnak a vének tanácsát, ahol görögül beszéltek. Aztán volt egy személy, aki vezette a liturgiát, ha összejöttek a közös imát. Aki énekelni tudott. Ez volt a házán. Később is a zsidóságban, ugye a zsinagógai előénekes a házán. Na most igen ám, de ezt a házánt a görög nyelvű közösségekben diákonosz néven is ismerték. Tehát van egy tisztségnevünk, aminek valahol korábban a zsinagógai életben egy sajátos feladat felelt meg. És hát volt azért a legtöbb helyen, ugye, hallunk róla még az apostolok cselekedeteiben, hogy valaki a zsinagóga elöljárója volt. Ezen nem házmestert értünk, hanem a gyülekezetnek a feje, ugye a hitközségi elnök. Aki hát általában egy tekintélyes civil volt, ha tetszik, nem a rabbinak a funkcióját töltötte be, és néha az ő feladatáról bizony a görög nyelvi források azt mondják, hogy episzkopein, aki felügyel a közösségre, vagy akár a véneknek a testületére. Egyébként az óegyháznak a problémái a püspökök személye körül részben azt mutatják, hogy milyen típusú funkció volt ez eleinte. Ugye már antiókiai Szent Ignác leveleiben arról beszélnek, hogy a keresztelést, az eukarisztiát, stb. Akkor tekintsék érvényesnek, ha a püspök végzi. Vagy legalább vele közösségben, és az ő megbízásából, ugye? Tehát nem spontán gyülekezetek voltak ezek, ahogy a kornak a szakértői egybehangzóan mondják, zsidó környezetben kialakuló vallási irányzatok sohasem kaotikusan, hanem mindig valamilyen intézményes formákban szervezték meg magukat eleve. Tehát ez a kereszténységre is érvényes. Sok helyen volt egy egyszemélyi felelős vezető, egy püspök, egy episzkopos. Nem mindenütt válik el még ennek a névnek a használata a presbitertől. Volt úgy, hogy a presbiterek néven említ bizonyos személyeket, akár maga az apostolok cselekedeteinek a könyve is másutt episzkopos szót használja ugyanazokra. Tehát az első egy-két nemzedék idején van még a nevek között átjárás. Római Szent Kelemen leveléből is arról értesülünk, hogy aki a levelet írja, az magát presbiternek nevezi. Na most ugyanakkor olyan egyszemélyi tekintéllyel beszél, amiből az látszik, hogy hát bizony nem csak egy tagja, egy akármilyen tagja valamilyen testületnek. De most mindezekből kirajzolódik egy olyan közösségi élet, ami helyenként egy kicsit más összetételű vezetőséget tételez fel, ahol az egyes funkcióknak a tartalma még nem teljesen egyértelmű, de azért az, hogy az episzkopos vagy a presbiteri testületnek a vezetője, az valamiképpen az apostoloknak az utóda, és azokat a feladatokat, azokat a küldetéseket, amit az Új Szövetségben is látunk, hogy az apostolok megkaptak, az bizony neki kell folytatnia. Ebben a misszió is benne van. Tehát nem csupán a helyi közösség idézőjelben igényeinek a kielégítése, hanem egy dinamikus feladat. Na most az is hamarosan kiderül, hamarosan, kezdet-kezdetétől, az előtről, hogy például a presbitereket, vagy a vezetőket, akár az episzkoposzt, vagy aki az apostol utódként megjelenik, hát készfeltétellel rendelik. Ugye? Többszörösen a késői páliratokban azt látjuk, hogy nem szabad elhanyagolni a kegyelmet, amit a presbitérium készföltétele által kapott meg valaki. Ezt ne úgy értsük, hogy a presbiteri tisztségre avató készföltétel, hanem úgy értsük, hogy a presbiteri testület készföltétele által kapta. Tudjuk ezt, egész pontosan tudjuk, a tradíció apostolikában megint 200 után alig valamivel fogalmazott, de régebbi hagyományt őrző szöveg, hát részletesen le van írva, hogy bizony a presbiterek rendelésekor az imát is, meg a kéz kiterjesztését is a püspökön kívül a presbiterek is végezzék, hiszen közös a lelkük a szentelendővel, a presbiteri tanács, presbiteri kollégium lelkét kapja az, akit fölszentelnek. Tehát egy sajátosan közösségi, ugyanakkor a Szentlélek átadásával járó és a szentelés gesztusával járó vezető rendeléssel állunk itt szemben. Fontos dolog az, hogy ennek kapcsán egy ima is elhangzik. Ebben az imában, a legősibb formáiban kifejezett az utalás arra, hogy Mózes, amikor már nem győzi a vitásügyek elintézését, de akkor az Úr sugallatára végül is, hát 70 szemét kiválaszt, 70 vént, akiket maga mellé vesz a népnek a vezetésére, és ebben a tekintetben is kifejezetten akkor ott szó van a lélekről, hogy Mózes lelkéből kapnak. Na most erre az ószövetségi passzusra utal a presbiterek szentelési imájának a legrégibb szövege. A mai kutatóknak egy jelentős része azt gyanítja, hogy ez a szöveg talán részben átvétel abból az imából, amit a zsinagógai vének kinevezésekor vagy beavatásakor végeztek. annyira egyértelműen ószövetségi kötődésű. Ugyanakkor azonban a tényleges funkció, amit a közösségben immár, a Krisztus követők közösségében gyakorolni kell, hát az Krisztus személyéhez nagyon is kötődik. Tehát itt az eukarisztiáról van szó, a keresztségről van szó, a Szentlélek átadásáról van szó, tehát egyértelmű, és Krisztus örömhíre hirdetéséről, amelynek a legfőbb hirdetője és felügyelője maga a püspök. Tehát ezeknek a funkcióknak az átadása az első századtól kezdve ilyen módon történik a keresztény gyülekezetekben, és a harmadik század elején megszilárdul a három fokozatú hierarchia, tehát a diákónus, a presbiter és az episzkoposz, immár egymástól világosan megkülönböztetve, azzal a sajátossággal, hogy episzkoposzból egy-egy helyi egyházban csak egy van. Tehát a monarchikus püspökség egy személyi püspöki tisztségnek a hangsúlyozásával. Na most, hogy ezek között a tisztségek között egyfajta rangsor létezett, hát ezt tudjuk abból, hogy a diakónusról többszörösen, egyszer már az új szövetségben is van olyan megjegyzés, hogy ha hűségesen ellátja a szolgálatát, akkor magasabb méltóságra is alkalmas. Ugye? Meg a sorrendből is, hogy akkor lehet őt előléptetni, például ilyen kifejezés. A IV. Század végén, az V. Század elején, amikor már a fejlett birodalmi egyházban különböző néven elég stabil funkciók vannak, tehát a akolitus, a lektor, különböző egyéb tisztségek, akkor már fölmerül az a igény, hogy ezeket egymás utáni sorba rendezzék, sőt meghatározzák azt is, hogy milyen életkorban lehet fölvenni egyiket, másikat, illetve, hogy esetleg közöttük valamilyen kivárási időnek is kell lennie. Na most ebben a tekintetben egyrészt van az egyes funkcióknak a természetéből adódóan egy rangsor, másrészt a római birodalomban, a római jogban érvényesült egy előléptetési szisztéma. Tehát a köztisztviselők kinevezési életkora és előléptetési ideje meg volt szabva. Ezt hívták cursus honorumnak. És a 400-as évek elején már pápai levelet találunk, amely azt mondja, hogy az egyházban is meg kell tartani a szolgálatok és tisztségek idejét és rendjét, akár csak a világi tisztségek idején, sőt, még inkább, hiszen fontosabb vagy szentebb szolgálatról van szó. Tehát volt egy kulturális áthallás, de volt egy olyan eleme is ennek, ami a küldetés sajátosságából fakadt. Tehát nyilván, ha az eukarisztia a csúcs, aki az eukarisztiát vezetheti, az nyilván magasabb tisztségnek számít, mint aki csak az előkészítésben vesz részt, mondjuk. Na most érdekes dolog az, hogy ma, amikor arra a kérdésre reflektálunk, hogy ezek közül, a tisztségek közül melyik volt szentség, akkor az egyház azt mondja, egyértelműen a mai dogmatikai irodalom a II. Vatikáni zsinat szóhasználata alapján, hogy az ordó szentségének három fokozata van, a diakonátus, a presbiterátus vagy áldozópapság és a püspökség. Na most, három fokozata van, de miben különböznek ezek egymástól? Tehát az egyes szentelések mind szentséget szolgáltatnak ki, tehát mondjuk mikor egy papot püspökké szentelnek, akkor ezzel csak egy új feladatkört kap, egy új joghatóságot, vagy pedig valóban akkor is szentség van kiszolgáltatva. Erre nézve azért a II. Vatikáni zsinat elég határozott, és szentségkiszolgáltatásról beszél. Tehát azt jelenti, hogy egyetlen szentség, amikor a 7-es számot tartjuk szem előtt a szentségek esetében, akkor egy számon említjük az egyházi rendet, de tulajdonképpen a II. Vatikáni zsinat szóhasználata azt mondja, hogy egy szentség, amelyet három lépésben, három fokozatban lehet feladni. Na most, ugyanakkor azért teljes mértékben dogmaként nincs külön kihirdetve, de szóhasználatban azért az egyetemes zsinati dokumentumokban feltételezve van, hogy a diakonátus is szentség. Na most ez fontos dolog, mert Ugye a diákonus nem pap. Ez megint a legkorábbi keresztény forrásokban is már fölbukkan. Tehát azt mondja, hogy a diákonus az a szolgálatra szentelődik, és nem a szacerdóciumra, nem a papságra. Egyáltalán ezek közt a tisztség nevek közt itt még eddig nem említettük azt, hogy papság. Nem véletlenül, mert a pap szónak a használatától egyházi tisztviselőkre eleinte kicsit óckodtak a keresztények. Tették ezt azért, mert a zsidó papságnak, a zsidó főpapnak a fogalma még nagyon eleven volt, és hát ők ezt nem egyértelműen folytatni kívánták, hanem egy más, sajátos, krisztusi összefüggésben álló feladatkörről beszéltek. Ugyanakkor a szentmisének az áldozat jellegét, magának az eukarisztikus cselekedetnek azt a jellegét, hogy ő az emberekért adott testét és vérét nyújtja a tanítványoknak. Ezzel időben mint egy elővételezi, vagy jelenvalóvá teszi, vagy az örökké valóságból most hatékonnyá teszi azt a kereszt áldozatot, ami a legteljesebb áldozat, ami tehát a ahogy a zsidó levélből gyönyörűen látjuk, az összes korábbi áldozatoknak és emberi igyekezeteknek a funkcióját kiteljesíti és egyben lezárja. Tehát, ha egyszer ez egy végtelen értékű áldozat, akkor aki azt bemutatta, az természetesen a szónak magasabb értelmében főpap, ugye örök főpap. Aki pedig folytatja ezt a funkciót, nem másik áldozatot bemutatva, hanem ugyanazt az egyetlent, a végérvényest jelenvalóvá téve, de Krisztus megbízásából ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, hát akkor ő is valamilyen értelemben papi funkciót lát el. Tehát idáig nagyon világos volt a szellemi fejlődés és a gondolatmenet. Csak hogy közben, éppen a papság kifejezésének a használatával, hát a kulturális hatások megnyíltak. Ugye? Nyilván a eukarisztia asztalát azt oltárnak kezdték el nevezni, sőt, magát az eukarisztiát is Észak-Afrikában többes számban az oltár szentségei, sacramenta altaris néven is emlegetik zsinati szövegek. Az oltár titkai, az oltár szentségei, de mindenki tudta, hogy ott az eukarisztiáról van szó. Na most, ebben az összefüggésben aztán megjelentek olyan gondolatok, ami bizony már a pogány papságnak a kulturális elemeit vetette föl. Különösen gnosztikus körökben, hogy hát miért ne lehetnének papnők, hát szokás volt különböző pogány vallásokban, ez is a keresztények közt miért ne lehetne. És ezért találjuk meg nagyon hamar annak a tudatos hangsúlyozását, hogy nem Jézus csak férfiakat választott ki. Tehát például a Szent Apostolok egyházi kánonjaiban ott egy fiktív párbeszéd is van, amiben Mária és Márta is részt vesznek, és azt kérdezik, mit is kérdeznek, hogy szolgálhatnak-e az eukarisztikus asztalnál a nők. És hát főként a papi funkcióra nézve egyértelmű a válasz, hogy nem, hogy miért nem arra, körülbelül az a válasz, hogy mert erre nem kaptunk parancsot az Úrtól. Tehát Jézus akaratára vezetik vissza azt, hogy keresztények közt ezt a tisztséget férfiaknak adják meg. A diakonátus területén ott egy kicsit más a helyzet. Arról nincs szó, hogy a diákonusok funkcióit megint csak pont az oltárnál nők látták volna el. De arra van azért egy-két utalás, hogy ezt zsinati kánonok korán, mondjuk a harmadik század elején, vagy a negyedik század elején, tiltják. Ugyancsak vannak szép dokumentumaink a diakonisszáknak a funkciójáról. Na most a diakonissza funkcióját viszont elég jól ismerjük. Tehát mik voltak a feladatai? Az első segítkezni, de nem az eukarisztiánál, hanem a keresztelésnél. A nők keresztelésénél, ugye alámerítkezéssel kereszteltek, tehát illendőségi okokból ott a segédkezőnek kívánatos volt, hogy nők keresztelésénél nőket jelöljenek ki. A másik fontos funkció volt a betegek látogatása, mégpedig a női betegeké. Tehát ugye keleten, például Szíriában, a didaszkáliában gyönyörűen látjuk ezt, hogy a nők, a családhoz tartozó nők a Günaikeionban laktak. Tehát a szíriai keresztény közösségekben is körülbelül a háremnek megfelelő elkülönített helyen. Oda egy férfi, idegen ember nem mehetett be. De hogyha az egyház oda küldött egy megbízottat, egy nőt, egy diakonisszát, ő neki volt bejárása. Tehát ebben az értelemben volt fontos szerepük, de természetesen más szegénygondozás, özvegyeklátogatása terén is szerepeltek keleten, nyugaton egyaránt. Azután voltak az özvegyeknek és a szüzeknek a kategóriái, amelyek szintén egyfajta áldást, egyfajta liturgikus kézrátételt föltételeztek, amely kézrátételről mindenki tudta, hogy nem a papi funkcióra, tehát nem a presbiterek és püspökök funkcióra, de valamilyen sajátos egyházi küldetésre szól. Tehát például az özvegyek esetében ugye egyrészt társadalmilag van egy mély belátásunk arról, hogy hát ott bizony sokan idősek voltak, nem volt, aki gondoskodjon róluk, társadalmilag légüres térbe kerültek, és az egyház támogatta őket anyagilag. Viszont ennek fejében, hát ők is valamilyen munkát végeztek, vagy segítettek másoknak, betegeknek esetleg, és imádkoztak.
Köszönjük szépen!
Erdő Péter bíboros úrral, az egyházi rend szentségéről Keresztes Szilvia és Lukovics Milán atya beszélgetett. A szentségek. Dr. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek műsorát hallották.